Laki említette azt az időszakot, amikor együtt szolgálhattunk Sopronba, én is nagy örömmel nézek vissza arra az időszakra. Ott kaptuk az elhívást a szolgálatra, és egy olyan közösségbe lehettünk, ahol növekedhettünk a hitünkbe, és azt gondolom, hogy ez egy jó alap volt mindkettőnknek az életébe. Hozom az angyalföldi gyülekezet, angyalföldi baptista gyülekezet köszöntését. A mi gyülekezetünk körülbelül hasonló méretű, mint a tiétek, és egy héttel ezelőtt volt hálaadó napunk, és ami különleges hálánk volt, hogy nagyon sokat imádkoztunk a gyülekezetbe gyermekáldásért, mert sok ifjúházas van a gyülekezetünkbe, és valahogy nem jöttek a babák. És aztán egy olyan 2 évvel ezelőtt elkezdtünk ilyen ima éjszakákat tartani, imádkozni buzgón, kitartóan azért, hogy Isten áldjon meg bennünket ezen a területen is, meg persze más dolgokért is imádkoztunk ezeken az éjszakákon, és aztán sorba jöttek a családok, és jelentették be, hogy gyermeket várnak, úgyhogy idén 7 babát mutattunk be a gyülekezetbe, és a hálaadó napon pedig a mi gyermekünket mutattuk be, és ezért különösen hálásak vagyunk. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, testvérek, hogy legyetek bátrak imádkozni, és nagy dolgokat kérni az Úrtól. Én hiszem azt, hogy az Isten megnyitja az ő csatornáit. Ezen a mai délelőttön 2 fogalomról szeretnék beszélni, és a 2 fogalomnak a kapcsolatáról. Ez a 2 fogalom a megelégedés és a hálaadás lesz majd, és remélem, hogy tudok majd olyan dolgot mondani az igéből számotokra, ami valóban hálaadásra indítja a ti szíveteket. A Bibliából, a Filippi beli levélből olvasok egy ige szakaszt, és közben nyugodtan ki... Ja, nem tudod, hogy kell... Most már jó lesz. Tehát a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetéből fogok olvasni egy szakaszt, a 4. verstől majd a 20. verséig, hogyha megtaláltátok, fennállva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet, 4. versétől. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetleméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővülködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké, az Atyánké, örökkön örökké. Amen. Istenünk, köszönjük neked ezt az igét, és olyan mély és olyan őszinte azok a gondolatok, amiket Pál apostol írt ennek a gyülekezetnek, és látod, Uram, a mi szükségeinket, látod az életünket, látod az élethelyzeteinket, hogy mibe vagyunk benne. És úgy szeretnénk mi is megtanulni tőled az elégedettséget, a megelégedést, és úgy vágyunk arra, hogy a hálaadás az ne egy ilyen erőltetett dolog legyen az életünkben, hanem valóban fakadjon a mi szívünkből. Kérlek, így látogass meg bennünket, és taníts bennünket, és a te szent lelked által te magad legyél jelen közöttünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Én nagyon szeretem ezt a levelet, és ajánlom nektek, hogyha hazamentek, akkor olvassátok végig ezt a levelet elejétől a végéig. Jó egyébként nem csak egyes szakaszt elolvasni a Bibliából, hanem végig tanulmányozni egy-egy könyvet. Pál ezt a könyvét a Filippi belieknek egy börtönből írta, és hát éppen nem az az élethelyzet, amire mindannyian vágynánk, igaz? Most, amikor bizonyságtételeket hallottunk, nagyon örültem annak, hogy voltak olyanok, akik nehézségekből jöttek ki, vagy éppen nehézségekben vannak benne az életükben, és akkor is hálás a szívük. Nagyon fontos dolog, és ez a levél azt gondolom, hogy arra tanít bennünket, hogy nem csak akkor legyünk képesek hálát adni, amikor úgymond minden jó az életünkben. Akkor egyébként nagyon könnyű, nagyon egyszerű hálát adni, amikor éppen fizetésemelést kaptunk, vagy éppen megházasodtunk, és éppen imádkoztunk gyermekért, és megszületett a gyermekünk. Ezek között a körülmények között talán könnyű, bár azt mondom, hogy még sokszor ez sem egyszerű, hiszen a Bibliából látjuk, hogy volt olyan ember, amiket Jézus meggyógyított, 10 leprás ember, és csak egy volt közöttük, aki hálát adott a jóért. Hát még a rosszért, ugye? Hát még a nehézségek közepette, hogyan lehet hálás az ember szíve. Én azt gondolom, hogy erre csak a hívő emberek képesek. A nem hívő ember azt gondolom képtelen arra, hogy igazán hálás legyen a szívébe. Egyrészt azért, mert nincs ismerete arra, hogy kinek kellene hálát adni. Másrészt pedig nem látja az életének az összefüggéseit, és nem látja meg azt a csodálatos tervet, ahogyan Isten eltervezi az életünket. És azért érdemes ezt a levelet olvasni, mert Pál apostol, aki börtönben van, el tudjuk képzelni, hogy akkor azért nem olyan jó börtönök voltak, mint most. Talán fázott, megverték, megkínozták, egyedül volt, sötét volt, hideg volt. És innen ebből a börtönből Pál apostol bátorítja azokat a gyülekezeteket, vagy azt a gyülekezetet, amelyik egyébként szabad, és ahol szabadon gyakorolhatják az összejöveteleket, Isten tiszteleteket tarthatnak, és sokkal inkább el voltak keseredve, mint Pál apostol. Nem érdekes ez a dolog, hogy Pál apostolnak, a nyomorúságban levő apostolnak kell tanítania azt a gyülekezetet hálaadásra és megelégedésre, amelyik igazán hálás lehetne a körülményei között. Nem tudom, hogy mi milyen körülmények között vagyunk, hogy éppen jó vagy rossz dolgok történtek az elmúlt időszakban, de én azt gondolom, hogy nekünk is szükségünk van megtanulni a megelégedést és megtanulni a hálaadást. Ebben a szakaszban is nagyon fontos, és ezt szeretném kiemelni, hogy Pál apostol azt mondja, hogy mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek, hogy a hálaadás és a megelégedés az nem automatikus, azt meg kell tanulni. Vannak, akik már megtanulták az életükbe, és vannak, akik még csak most tanulják. Nem tudom, ki hogyan áll ezzel a dologgal, de remélem, hogy ez az alkalom is segít bennünket arra, hogy egy picit tanuljuk a hálaadást, hogy kicsit jobban tudjuk ezt gyakorolni a személyes életünkbe. A mai világnak azt gondolom az egyik talán motorja, vagy az egyik jellemzője az elégedetlenség. Bármerre, ahová járok és beszélgetek emberekkel, azt tapasztalom, hogy sok-sok elégedetlen ember van. beszélgetek a fiatalokkal, és elégedetlenek azzal, hogy keveset keresnek, hogy nem lehet itt megélni Magyarországon, hogy el kell menni valahová nyugatra, ahol sokkal magasabbak a fizetések, és mindig elégedetlenek. A héten is beszélgettem egy fiatal emberrel, egy év alatt most már talán a harmadik vagy negyedik munkahelyén van, és talán 2 hónapja kezdte ezt a munkahelyét, és már most mondta, hogy keresi az új munkahelyet. És kérdeztem, hogy miért, tehát, hogy miért nem tudsz megállapodni egy helyen? Hát azért nem érzem kihívásnak, én még ennél többre vágyom. És lehet ebben jó dolog, és nem azt mondom, hogy ne akarjunk többre vágyni az életünkbe, de boldogtalanná teszi az életünket a szüntelen való elégedetlenség és a többre vágyás. Valahol ezt a dolgot szeretné ez a világ úgy belénk ültetni, hogy ne elégedjél meg, mert a megelégedett embert azt nehéz rávenni arra, hogy fogyasszon, nehéz rávenni arra, hogy vásároljon, az elégedetlen embereket könnyű rávenni arra, hogy vásároljanak, mert nekik azt kell, nekik azt több. És hogyha végig tekintjük az életünknek, mondjuk ezeket a területeinket, hogy a fizetés, a család, a munka, a lakás, autó, gyülekezet, életkörülmények, akkor vajon elégedettek vagyunk-e ezekkel a területekkel? És persze lehetne még sorolni. És ha őszintén a szívünkbe tekintünk, akkor elégedettek vagyunk-e? Vagy ott van bennünk, hogy hát igen, vannak azért dolgok, amikkel elégedett vagyok, de azért vannak, ahol elégedetlenek vagyunk. Nem egy gyülekezetbe járok, ahol elégedetlenek a gyülekezettel. Nem tudom, hogy itt nálatok hogy van ez, remélem, hogy nem így van, hogy elmentünk egy másik gyülekezetbe, ott aztán olyan élet van, tehát, hogy ott a Szentlélek csak úgy kiárad. De persze a mi gyülekezetünk azért halálul unalmas. Ez egy nagyon rossz gondolkodás, nagyon rossz gondolkodás. Testen látom azt a dolgot, hogy nagyon sok gyülekezet van. És hétről hétre mindig jönnek emberek a mi gyülekezetünkbe is. Egy belváros közeli gyülekezet vagyunk. És nézem ezeket az embereket, na, ide szeretnétek járni? Hát azt mondjuk, hát csak megnézzük. A következő héten már más gyülekezetet néznek meg, és sehol nem fognak ők úgymond gyülekezeti tagok lenni. Csak mindig megnézik a gyülekezetek, mert mindig valahol még tökéletesebbre vágynak, valami olyanra, ahol aztán tényleg, mit tudom én, tapintható a Szentlélek, és maga Jézus, aki prédikál meg Pál apostol, de ilyet valahol nem találnak. És folyamatosan elégedetlenek. Ez nagyon rossz állapot. Az ember, hogyha belekerül az elégedetlenségnek a folyamatában, tönkreteszi saját magát, tönkreteszi az egészségét, és tönkreteszi a környezetét. Még a pszichológiában is kezdik ezt felfedezni, hogy nem jó az embernek, ha folyton panaszkodik, és folyton negatívan gondolkodik, de én úgy gondolom, hogy nem pszichológiai módszerekkel kell megváltoztatni ezt a gondolkodást, hanem egyedül az Isten tudja az embernek a szívét hálaadásra tanítani. Ugye mindig ez a vágyakozás, hogy bárcsak dolgok lenni, bárcsak szindrómának lehetne nevezni. Sok emberrel találkoztam, hogy hát, hogyha ez a dolog még összejönne az életembe, akkor biztos, hogy sokkal jobban tudnám szolgálni az Istent. Hogyha majd, amikor majd férjem lesz, feleségem lesz, majd amikor már meg lesz a házunk, vagy már kevésbé lesz leterhelő a munkám, akkor majd elkezdek szolgálni az Istennek. És tulajdonképpen mindig valami hiányzik az életükből, mindig valami még hiányzik ahhoz, hogy igazán Istennek szánják az életüket. Nem tudom, hogy így vagytok-e ti is, hogy mindig csak valamivel több kell. Egy olyan felmérést végeztek a világba, hogy megkérdezték az embereket, hogy mennyi fizetéssel lennének elégedettek. És érdekes dolog volt, hogy az alacsony fizetésűek is, és a gazdagabb keresetű emberek is, mindegyik elégedetlen volt a fizetése, és mindegyik azt mondta, ha legalább 20%-kal többet keresnék, akkor már elégedett lennék. De hát ha 20%-kal többet kereső emberek is azt mondták, hát mi van akkor, ha 20%-kal többet keresek, akkor megint azt fogom érezni, hogy majd akkor elégedett leszek, hogyha még 20%-kal többet, és nincs megállás. Vegyük észre, hogy ez a világnak valahol a munkája, az ördögnek a munkája, hogy folyamatosan elégedetlenségben tartson bennünket. Azt mondja a Prédikátor könyve És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Érdekes ez az igeves. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e már erre a Bibliába. Ott az a kép is nagyon kis aranyos, hogy két gyerek ott nagyon szeretik egymást, és akkor a harmadik meg ott irigykedik. Ugye? De ilyenek vagyunk, ugye? Tehát, hogy neki miért van, és nekem miért nincsen. A legrosszabb dolog, ami az embernek a szívébe munkálkodik, az az irigység. Nagyon nehéz tetten érni ezt a bűnt egyébként. Szerintem a paráznasságot könnyen tetten érjük, vagy a gyűlöletet is hamar leleplezzük az emberi szívben. De vajon könnyen észrevesszük-e az irigységet az életünkben? Én azt gondolom, hogy nehéz ez, nagyon nehéz. Én magamon is észreveszem, hogy nehéz ezt észrevennem, hogy az irigység motivál. Hogy miért van az, hogy a másiknak egy picit jobb autója van, mint nekem. Pedig én is legalább annyit dolgozok, mint ő. Én is legalább vagyok annyira okos, mint ő. Nincs ilyen bennünk? Nem eszi be magát ez a gondolat a mi szívünkbe? A mai világban kevésbé tekintjük az irigységet bűnnek, míg a középkorban a hét fő bűn egyike volt. Nagyon fontos lenne, hogy Isten elé tájunk, és engedjük, hogy a szívünket megvizsgálja, hogy vajon a keserű irigység nem gyökerezette meg a szívünkbe. Mert vegyük észre azt, hogyha irigység elkezd meggyökerezni, akkor elkezd egyre inkább lejjebb húzni az életünkbe, elkezd egyre inkább megfertőzni a mi kapcsolatainkat, a mi gondolkodásunkat. Ez nagyon rossz dolog. Még lelkipásztorok között is van irigység, hadd mondjam el, hogy lehet azt nézni, hogy most nem tudom, hogy ki mennyi fizetést kap, de hogy melyik lelkipásztor az, akit mindig hívnak konferenciákra, mindig előadó, ifjúsági találkozókon, és én meg itt vagyok, és engem soha nem hívnak. És tetten éri az ember a szívébe, hogy ez az irigység. És ez nem jó. Ez nem jó. Apró dolgok, és néha nehéz leleplezni a szívünkbe, hogy valahol az ördög ebben munkál. A reklámoknak a jó része az irigységre épít. Arra épít, hogy bemutat nekünk boldog családokat, vagy boldog embereket, és mi szeretnénk olyanok lenni, mert irigyeljük őket. Mert miért ne lehetne nekem is olyan autóm, miért ne lehetne nekem is olyan kávéfőzőm, miért ne lehetne nekem is olyan, nem tudom milyen dolgok, amiket el akarnak adni, ez az irigységre épít. És mivel tudják a reklámszakemberek, hogy az emberek irigyek, hiszen azt mondja a példabeszédek könyve, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér, ezt tudják a reklámszakemberek, ezért nyert ügyük van. Nyert ügyük van, ha el akarnak adni valamit. Csak lehet-e minket rávenni, hívő embereket is, hogy mi ráharapjunk erre a csalira. És aztán elégedetlenek vagyunk, mert van egy 2 éves mobiltelefonunk, ami nem a legújabb, és nem olyan tapizós, meg nem annyira sok alkalmazás van rajta, és nem 300 000 forintos, csak mondjuk 30 000 forint volt, de már az már elavult. Nem tudom, hogy ebbe benne vagyunk, testvérek, hogy már le kell cserélni azt a telefont, mert már 1 éve vettem, és már ez már kiment a divatból. Nem vesszük észre, hogy minket nagyon becsaptak? Ifjúságban jelent meg egy fiatalember legújabb iPhone 7-jével, remélem most nem hallgatja, vagy nem veszitek föl a prédikációt, hogy kiprédikálom, de úgyse ismeritek. Nagyon aranyos, és nagyon szeretem őt. De megkérdeztem, hogy erre most igazán szükséged volt erre a nem tudom, majdnem 300 000 forintos mobiltelefonra. Mit tud ez a telefon többet, mint az előző telefonod? Semmit. Semmivel. Jó, lehet, hogy szebb, lehet, hogy vékonyabb, lehet, hogy nagyobb a kijelzője, de ezzel is csak telefonálni lehet. És lehet, hogy fél év múlva már féláron lehet megkapni. Csak akkor már van egy iPhone 8 is. Értjük ezt, hogy mennyire becsapnak bennünket, és örökösen abba tart a világ, és hogy elégedetlen legyél. És aztán elégedetlen legyél a családoddal. Hogy persze az imaházban is vannak, akiknek sokkal jobb gyerekeik vannak, mint nekünk. Hát a miénk azok ilyen rossz gyerekek, és a a másiknak annak, azok nagyon pedás, mindig ötöst, ők mindig ilyen kitüntetéseket kapnak meg, okleveleket kapnak meg, minden. Hát én elégedetlen vagyok. Vagy elégedetlen vagyok a férjemmel, a feleségemmel, hogy látom, hú, hát a másiknak a házassága sokkal jobb, mint az enyém. Sokkal szebb felesége, sokkal sikeresebb férje van. És itt indul el az embernek az életében a bukás, az elégedetlenség. Hadd kérdezem meg, hogy elégedett vagy a férjeddel és a feleségeddel? Ez nagyon fontos, hogy újból és újból kimondjuk. Annyira szép, nem tudom, hogy a házassági fogadalom tételnél szoktátok-e így mondani, hogy veled mindenben megelégszem. Talán a katolikus szertartásban szokták ezt így elmondani. De annyira szép ez a dolog, hogy mindenben megelégszem. Elég. Ő az én feleségem, ő a férje, én vagyok az ő férje. És ez elég. És nem kell több, nem kell más. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy újból és újból kimondani, hogy én elégedett vagyok ezekkel a dolgokkal. És nem jön automatikusan, hogy Pál apostol is mondja, megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Ugye, tehát nem automatikusan jön. Megtanulni annyit jelent, hogy nem csak értelemmel tanuljuk ezt meg, mert értelemmel könnyű megtanulni. Nem most elolvastuk az igét, felolvastam ezt az igazságot, vagy elmondtam ezt az igazságot, de ettől még megtanultuk-e? A megtanulás többet jelent, mint bevágni egy tételt. Megtanulni annyit jelent, hogy valahol az életem részévé válik ez az igazság. Néha az a baj velünk hívő emberekkel, hogy a hallott ige az nem válik életté. Hogy valahol az alkalmazást nehezen tudjuk megvalósítani. Nem veszük ezt észre, hogy az ismert igazságok az életünkben sokkal magasabb szinten, sokkal több mindent tudunk, mint amit meg is élünk az életünkben. Megtanulni annyit jelent, hogy az életünk részévé válik egy igazság. Hogy beépül a mi szívünkbe, a mi gondolkodásunkba, a mi cselekedetünkbe, a mi kapcsolatainkba, az érzéseinkbe. Ez egy sokkal bonyolultabb folyamat, mint hogy megtanulok egy matek leckét. Ez nem így lehet megtanulni ezt az igazságot, hogy minden körülmények között hálás legyek. Ez sokkal nehezebb, hogy az életem részévé váljon. A héten is volt egy lelkigondozói beszélgetésem. Szoktunk járni egy hajléktalan szállóra, és oda el szoktak kísérni a gyülekezetből emberek, és akkor fölhívtam az egyik szolgatársamat, hogy jöjjön, megyünk a szállóra szolgálni. Akkor azt mondta, hogy hát én most nem vagyok jó állapotban, annyira leterhel, hogy meghalt az édesanyám már fél évvel ezelőtt, és nagyon leterhel ez a dolog. És mondom, hát hogyha otthon fogsz szülni, otthon fogsz szomorkodni, akkor még rosszabb állapotba fogsz belesüllyedni. Hogy gyere el szolgálni, közben beszélgettünk, és majd meg fogod látni, hogy az Isten felszabadítja a szívedet. És aztán eljött. És akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mit jelent, hogy mindenért hálát adjatok. Tudsz-e most hálát adni? És azt mondja, én az anyukám haláláért nem tudok hálát adni. Én ezt nem értem meg. Aztán elkezdtünk beszélgetni arról, hogy és tudsz-e azért hálát adni, hogy több mint 80 évig melletted volt az édesanyád. Hogy szeretett. Hogy gondoskodott, hogy felnevelt. És akkor elkezdett hálát adni ezért. És mikor elkezdett ezekért hálát adni, már kezdett a szíve változni. Már kezdett valami más irányba terelődni. És akkor ott voltunk a szállóban, olyan vidáman szolgált ő is, és jó volt megtapasztalni azt, hogy mikor hazaértünk, azt mondta, hogy úgy örülök, hogy eljöttem. Hogy milyen rossz lett volna itthon maradnom, és most ott szomorkodnék, most meg vidám a szívem. Nehéz sokszor, mert újból és újból beleesünk az elégedetlenség, a hálátlanság, a kétségbeesésnek, a csüggedésnek a mocsarába. Nem automatikusan jön. Nem tudom, hogy ismeritek Corrie ten Boom-nak az életét. Ő egy keresztény, zsidó származású asszony volt. Hárman voltak testvérek, és egy koncentrációs táborba kerültek. És ő volt a legfiatalabb testvér, ott azon a képen lehet látni. És egy olyan koncentrációs táborba kerültek, ahol nagyon rossz körülmények között éltek. És mikor bekerültek ebbe a barakba, akkor az ő idősebbik testvére, Becinek hívták, felolvasta Tesszalonika levélből azt az igét, hogy mindenért hálát adjatok. És akkor ott volt ez a Kori, az volt a legkisebb lány. Szóval mit lehet ezért hálát adni? Itt vagyunk egy koncentrációs táborba. Hideg van, büdös a barak, nagyon sokan vagyunk. Nem tudjuk, hogy életbe fogunk-e maradni. Itt van ez a sok bolha. Rengeteg bolha volt a barakba. Lehet ezért hálát adni? És ott lázongott ez a fiatal lány. És akkor azt mondta az idősebb testvér, hogy de hát együtt vagyunk. Akkor elkezdtek hálát adni azért, hogy együtt maradhattak. De hát van Bibliánk, valahogy be tudtuk csempészni, tudunk olvasni. Adjunk hálát azért, mert itt van ez a sok ember, akinek bizonyságot tudunk tenni. Össze vagyunk velük zárva, hát más se tudnak tenni, mint végighallgatnak minket. Majd be fognak térni. És adjunk hálát a bolhákért. Na most ezen az nagyon kiakadt ez a Kori ten Boom, hogy hát a bolhákért nem lehet hálát adni. Azok csípnek, és nagyon rossz. De ha az Bibliában az van írva, mindenért hálát adjatok, akkor elkezdtek hálát adni a bolhákért. Eltelt néhány hét, és azt vették észre, hogy minden barakot jó alaposan átvizsgálnak ezek a tisztek, ezek az ellenőrök, katonák, és mindig bemennek a barakokba, és ott az embereket ott bántalmazzák, de az ő barakokba soha nem mennek be az emberek. És aztán úgy valahol ez úgy bennük megfogalmazza, hogy miért nem jönnek be a mi barakunkba? És aztán kiderítették, hogy a bolhák miatt. Mert hogy a katonák nem mentek be azért, mert ott sok bolha van, és aztán rájuk ugranak a bolhák, inkább oda be nem teszik a lábukat. És már megértette ez a lány, hogy azért kellett hálát adni a bolhákért, mert így sokkal szabadabban élhették az életüket azok között, a nyomorúságos körülmények között. Tudjátok, ez a történet arról szól, hogy néha nem vesszük észre, hogy mi miért van, miért jönnek rossz dolgok, miért jönnek a bolhák, csak lehet, hogy később, hogy az Isten valamit megmutat az életünkből. Ezek fantasztikus dolgok. Van egy testvér, akit nagyon szeretek, Püspök Szilágyon, most 87 éves bácsi, vagy 97 éves bácsika, Imre bácsi, és bármikor elmegyek, akkor mindig elkezd a hadifogságról beszélni, amikor ő elment az orosz hadifogságba, és mínusz 40 fokba dolgoztak, és nagyon sokan ott maradtak. És hogy mikor megkérdezem, hogy mi volt, ami őt életbe tartotta. És el tudta képzelni azt, hogy még 97 éves kort is meg fog élni. Szóval egy dolog tartott minket életbe, hogy hálát tudtunk adni az Istennek. És azok, akik meg ott nyöszörögtek, meg panaszkodtak, meg siránkoztak, hogy már csalláleves van, meg hogy nincs semmi hús az ételbe, nagyon sokan ott maradtak. Mert tönkre teszi az ember szívét a hálátlanság, az elégedetlenség, az zúgolódás. Mi nem vagyunk ilyen körülmények között. Sokkal jobb körülmények között vagyunk, és mégis beleesünk a kétségbeesésbe. Miből lehet tanulni elégedettséget az életünkbe? Az egyik dolog, hogy bátorít minket arra Pál apostol, hogy hálaadással imádkozzatok. Azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, semmiért ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor imádkozunk, akkor hálaadással imádkozunk. Erre tanít minket a Biblia. És ezt kell gyakorolnunk az életünkbe, hogy nem csak kérek az Istentől, hanem hálaadással kérek az Istentől. Még lehet, hogy nem kaptam meg azt a dolgot, de megköszönöm, hogy Isten, neked van hatalmad arra, hogy ezt az életemben megadjad, hogy kirendeld az életembe. Meg kell tanulnunk nekünk testvérek hálaadással imádkozni, mert erre tanít bennünket az Isten igéje. Aztán nagyon fontos, hogy olvassuk az igét, hogy átjárja a mi gondolatunkat, ami gondolkodásunkat az Istennek az igéje. mert annyi minden hatással van ránk, a televízió, az emberek, a korszellem, a kortársak, de ha nincs ránk hatással az Isten igéje, akkor előbb-utóbb felnövekedik valami rossz. Az Isten igéje az a jó mag, ami jó földbe kerül, akkor gyümölcsöt hoz. Hogyha nincs kapcsolatod az élő Isten igéjével, akkor hiába várod azt, hogy az életedben jó gyümölcsök teremjenek. Ezt tegyük föl magunknak ezt a kérdést, hogy vajon mennyi időt szánunk egy nap vagy egy héten az igeolvasásra. És ne is csodálkozz azon, hogy a hívő életed olyan, amilyen, vagy hogy az életedben nem működik a hálaadás, hogyha nem működik a rendszeres ige tanulmányozás az életedbe. Erre mindig kell időt szánni, erre mindig kell odaszánni az időt. És meg fogod tapasztalni, hogy a naponta fél órát olvasod a Bibliát, akkor elkezd megváltozni a gondolkodásod. Szoktuk mondani, hogy ez olyan, mint az orvos ugye ír egy receptet, ugye, hogy 3x1, ugye? Én ezt szoktam mondani egy gyülekezetben, hogy én is fölírom nektek 3x1, és akkor egészségesek lesztek. 3x1-szer olvassátok a Bibliát, mondjuk 5-5 perceket, és meglátjátok, hogy ez működik. Ez jobb, mint a bármilyen bogyó, amit beszedtek. Elhisszük, hogy ez működik? Gyakoroljuk, olvassuk és tanulmányozzuk az igét, és engedjük, hogy hatással legyen az életünkre. Nézz föl Jézusra, ez egy fontos dolog, hogyha magad előtt látod Jézust és az ő életét, akkor igazán hálaadásra indul az életed. Amikor meglátod őt, ahogyan érted, szenvedett a kereszten, hogy téged szeret. Annyira gyönyörűséges, és annyira megérthetetlen egy egész életen át, amikor az ember szemléli a keresztet, hogy ennyire szeret az Isten. És ha ennyire szeret engem az Isten, akkor hogy vagyok én, hogy veszem a bátorságot arra, hogy én zugolódjak, meg hálátlankodjak, amikor ennyi mindent adott az Isten nekem, az ő életét, és még vele együtt azt mondja mindent. Hát azt gondolom, hogy ez igazán hálára indítja az embernek a szívét, és elkezdi megtanítani az emberrel a megelégedést. Látnunk kell magunk előtt az igazi célt. Tudjátok, én azt látom, hogy a mai világnak, még bennünket hívő embereket is megkörnyékez az, hogy túlzottan két lábbal a földön álljunk. Nekem hívő ember is mondta azt, hogy én két lábbal a földön állok. Hát szóval ez a baj. Mert hogy nekünk persze itt is állnunk kell, de mi már egy picit oda át vagyunk. Mi a mennyei állampolgárok vagyunk, és mi oda vágyunk. Hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy oda vágytok-e? És persze még sokan fiatalok vagytok, nem akarunk még meghalni lehet. De most, amikor jöttem, Pintér Bélát hallgattam, és azt az éneket többször meghallgattam, hogy hazamegy a vándor. Ismeritek azt az éneket? Majd elsírtam magamat most idefelé is, hogy ez az életünk célja. Hogy előbb-utóbb hazamegyünk, és minden, amit körülvesz, az csak búló emlékek, árnyékok. Ezek nem fontosak. És tudjátok, az a baj, amikor csak arra koncentrálunk, hogy itt mi van, itt mit szereztem meg, mit, és már szüntelenül okunk van arra, hogy hálátlanok legyünk. De amikor a célt látom magam előtt, hogy én megyek haza, akkor betölti a szívemet az igazi hála. Látod-e magad előtt ezt a célt? Ez ma lehet, hogy nem könnyű. Régen sokkal inkább látták maguk előtt a hívő emberek. Érdemes egyébként a hívő daloknak a szövegeit megnézni, hogy a régi énekeknek a jó része a mennyről szólt. Legalább az utolsó verszak. De hogy mindig benn volt a menny. A mai éneknek a jó része az erről az életről szól. Hogy itt a földön milyen jó nekem, hogy megáld engem az Isten, meg mennyire szeret engem. És ez is igaz. De nem ez a legfontosabb üzenete az igének, hanem az, hogy mi csak átmeneti időt vagyunk, és hazakészülünk. És ezt a célt kell magad előtt állátnod. És még egy nagyon fontos dolog, ami segít bennünket, a helyes önértékelés. Ezt mostanában tanulom az Istentől, ezt egy picit ki is fejtem, hogy mit jelent a helyes önértékelés. Ma egy picit átjárja még a keresztény gondolkodást is a pszichológia, ami sok jó dolgot fedezett föl, de sok tévedés is van a pszichológiában. Az egyik ilyen kicsit tévedése a pszichológiának, hogy az embereknek az önértékelésükkel baj van, és ezért kicsit meg kell erősíteni a büszkeségüket. Nem tudom, mennyi amerikai filmet láttok, olyan amerikai film nem létezik, vagy alig létezik, ahol az apa nem menne oda a fiához, és azt mondja, fiam, büszke vagyok rád. Tehát ennélkül nem lehet amerikai film, meg egy néger színésztől, nélkül, aki Morgan Freeman, de hogy értitek? Tehát, hogy mindig ez a büszke vagyok rád. És valahol el akarják velünk hitetni, hogy a mi bajunk a világban nem azzal van, hogy túlértékeljük magunkat, hanem hogy alulértékeljük magunkat. És minden gondunk megoldódik, hogyha az önbizalmunkat megerősítjük. Ajánlok egy könyvet a Timothy Kellernek, a könyve az a cím, hogy a önmagunkról való megfeledkezés szabadsága. Ez pontosan azt fejti ki, hogy régen a főbűn az volt, hogy az emberek büszkesége. Ez a, úgy mondják a görögben, hogy hübris, a büszkeség, vagy a felfuvalkodás. A Bibliában is ezt látjuk, hogy ez egy komoly bűn, ami az emberek életében van. Ma pedig a főbűnt a kisebbrendűségű érzést tartjuk. Tehát pont az ellenkezőjét, mint a büszkeséget. És ez aztán sok mindent okozott ma az embereknek a gondolkodásában és életében, és nem tette boldogabbá az embereket. Mert ki vagyok én? Ugye az vagyok, amit elértem az életembe. Büszke lehetek arra, amit elértem, vagy éppenséggel nem lehetek büszke arra. Az vagyok, akinek mások tartanak, vagy az vagyok, amit birtoklok. Tulajdonképpen ez a három dolog, amitől függ az embereknek az önértékelése ma a világban. És mind a három dolog okot ad arra, hogy elégedetlenek legyünk. Hiszen az vagyok, amit elértem az életembe. Ha csak magamra gondolok, vagyok egy baptista lelkész, aki egy pici kis gyülekezetet vezetek, és lehet, hogy gyerekkoromban sokkal többre vágytam. Emlékszem, gyerekkoromban Jedi lovag akartam lenni. Tehát ahhoz képest, most baptista lelkész, hát nem igazán teljesedett ki az életem. Tehát, hogy én szerettem volna ilyen űrrombolókkal menni, és halálcsillagokat rombolni, és megmenteni a világot. Nem ilyenek akarunk lenni? Azért nézik a fiatalok ma az ilyen szupermenes filmeket, meg az ilyen hősös filmeket, mert valahol ilyenek szeretnék, és aztán nem ilyenek vagyunk. Szürke, egyszerű emberek. Elégedetlen lehetek azzal, amit elértem. Az vagyok, aminek mások tartanak. Jó lehet, hogy valakik azt mondják, hogy hú, hát ez egy jó nagyszerű, vagy jó ember, vagy jól beszél. De lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hú, ez egy felfuvalkodott, ez egy öntelt valaki. Ha erre figyelek, akkor megint csak okom van arra, hogy elégedetlen és hálátlan legyek. Ha az vagyok, amit birtoklom, hát sok mindenem nincsen. Egy lelkész lakásban lakok, ami nem az enyém. Van egy 20 éves autóm, aminek örülök, hogy eljött idáig Szombathelyig, és nem esett szét az útközben. Nincs sok minden. Ha erre gondolok, hogy az vagyok, amit birtoklok, akkor megint csak okom lenne az elégedetlenségre. De nem ez vagyok. És tudjátok, amikor hívő ember vagyok, akkor hívőként kell gondolkodnom és élnem. Én az vagyok, akinek Isten tart. És Isten azt mondja, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Hogy én Isten fia vagyok, és aztán, hogy mit érek el az életbe, hogy mit mondanak rólam az emberek, meg hogy mit birtoklok, az egy sokadik kérdés. De milyennek lát az Isten? Ha az én önértékelésem nincs helyes alapon, akkor már a hálaadásom és az megelégedésem sem lesz a helyén. Javaslom, hogy ezt gondoljátok át, és vizsgáljátok meg a ti életeteket, hogy mire építitek, vagy mire építjük az önértékelésünket. Hú, még bírjátok? Na, még egy picit. Néhány példa az elégedés, megelégedésre és az elégedetlenségre. Számolva az egyik legjobb példa a megelégedésre az Ábrahám. Mostanában tanulmányozok egy csoportba a Teremtés könyvét, és nagyon jó fejezetről fejezetre végigvenni. És Ábrahámnak voltak mélypontjai, meg voltak nagyon magas pontjai. De az egyik legszebb időszaka az életében, az 1 Mózes 14-ben van megírva, amikor ő megmenti Lótot, meg a sodomaiakat egy ellenséges harcba, és ezek után két király megy eléje. Az egyik királyt úgy hívják, hogy Melkisédek, aki Sálem királya, aki a békességnek a fejedelme és a papja, egy nagyon titokzatos személy a Bibliában, ha lenne idő, akkor róla biztos, hogy sokat prédikálnék, de nagyon szeretem őt. A másik pedig Sodoma királya volt. Sodoma királya oda megy Ábrahámhoz, és azt mondja, hogy adok neked egy csomó jószágot, pénzt, mindent, vagyont, legyél a szövetségesem. És oda megy Melkisédek, aki meg azt mondja, hogy én megáldalak téged. Kit választ Ábrahám? Választja azt, amit fölkínál számára Sodoma királya, vagy választja azt, amit Melkisédek király számára, király kínál számára. És Ábrahám elutasítja Sodoma királyának a közeledését. Azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Erre nincs szükségem. Viszont Melkisédeknek az áldása kellett neki. És nem csak, hogy elfogadja az áldást, hanem azt olvasok a Bibliában, és tizedet adott mindenből, amilyen van. Tehát még ő ad Melkisédeknek. Nem, hogy ő kapna, ő csak az áldást kapja, és ő megad. Hívőként talán jól értjük ezt a történetet, hogy amire igazán szüksége van az életünknek, az az Isten áldása. És nem a Sodomának a javai, amikkel szeretné elhalmozni az életünket. Hogy lekötelezzen bennünket, hogy lekötse a szívünket. Vagyok-e annyira szabad, és vagy-e annyira szabad testvérem, hogy még mindig Melkisédek áldása után vágyakozol? Mert az elég. És akkor boldog vagyok, akkor elégedett vagyok, akkor hálás vagyok. Vagy keresed Sodomának a kincseit. Ez egy nagy kérdés. Elégedetlenség. Hát több is van, kettőt hoztam. Az egyik Áháb és Jezabelnek a története a Bibliából, az 1 Királyok 21-be, amikor megkívánják a szomszédnak a szőlőjét, és szörnyű bűnre így kövét lesz az ő életükbe, ez Nábótnak a szőlője volt. Ugye Áhábnak és Jezabelnek mindenük megvan, hiszen ő a király meg a királynő. Hát mi szükségük van nekik még? Hát nincs elég pénzük, nincs hadsereg, nincs szolga, de nekik Nábót szőlője kell, nekik az kell. És tudjátok, ez az irítség, amikor egy csomó minden van az életemben, de nekem az kell. Hadd kérdezzem meg, hogy ilyen indulat volt már bennetek? Hogy amikor az ember úgy rákattam valamire, hogy nekem az kell, és megszerzem. Minden áron megszerzem. Ha kell, fölveszek egy olyan hitelt, amit, mit tudom én, 10 évig fogok nyögni, de azért megveszem. Ez óriási csapda. És ebbe a bűnbe beleesik Áháb és Jezabel, és megöletik Nábótot, elveszik a szőlőjét, azért, mert elégedetlen a szívük, pedig lehettek volna elégedettek. Ott volt másik Dávidnak a története, aki már király. Legyőzte Góliátot, legyőzi tulajdonképpen Sault is, ott van a palotájában, mindene megvan, felesége, családja, de neki még mindig több kell. És mikor kinéz az ablakon, meglátja Betsabét ott fürödni. Hát nem tudom, az is miért fürdik ott. De értitek? Ott van Dávid, aki azt mondja, hogy nekem kell. Megszerzem. Ez is látszik, hogy az elégedetlenség. Ha Dávid elégedett lett volna a szívébe, hogy nekem van feleségem, van egy Istenem, van, ami úgy megáldott engem az Isten, amit el se tudtam volna képzelni, mikor elhívott engem onnan a kicsi báránykák mellől, hogy én király leszek. Hát nem lehetett volna hálás Dávid? Erre itt van Dávid, aki elégedetlen és háládatlan, és beleesik borzasztó bűnbe. És ezek miatt aztán embereknek az élete megy tönkre, Uriás meghal, az ő gyermeke meghal, és Isten nagy kegyelme, hogy ezek után még van jövő, hogy van bűnbocsánat. És mindez azért, mert elégedetlen volt, mert háládatlan volt, mert nem tanulta meg, pedig már annyi idő volt, hogy amikor megtanulhatta volna, és mégse tanulta meg. Nem csak Pál apostol tanulta meg az elégedettséget, hanem jó olvasni azt, hogy a filippi beliek is megtanulták. Hogy miből látjuk? Abból látjuk, hogy ők megtanultak adni. Az egyik jele annak, hogy valaki elégedett és hálás, hogy tud adni. Az elégedetlen ember az nem tud adni. Az tartja, az visszafogja a dolgokat. Az mindig csak el akar venni, de nem adni. Az elégedett ember, a hálás ember, az adakozó ember. Soha nem lehet rávenni az embereket kényszerből az adakozásra. Az, hogy a Biblia jókedvű adakozót szereti az Isten. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Aki hálaadás, hálából ad, az az igazi adakozó. De hogyha igazán hálás a szíved, akkor nem kérdés az, hogy adakozzál, akkor nem fogod kiszámolni, hogy ott 5 forintot még beledobok, vagy hogy nehogy aztán rájön, hogy én nem adakozok, hanem akkor többet fogsz adakozni. Ez hitbeli dolog. Hadd kérdezzem meg, hogy az adakozás számodra már egy magától értetődő dolog, hogy ezt hálából teszed el, vagy egy kényszerből, hogy picit beleteszek, de azért ez fáj. Mert annyi mindent, még vehettem volna a 2 fagyit, vagy nem tudom micsodát. Vagy 2, mit tudom, meg is, nem tudom mit. Oda tudod-e tenni, mert hálás a szíved. És ezt látjuk a filippi belieknél, hogy mivel megtanulták a hálát, az elégedettséget, ezért tudnak adni. Sőt, azt mondja, bőségesen adnak. És azt mondja a Pál apostol, hogy nekem erre igazából nincs szükségem. Én azért vagyok boldog, mert látom, hogy adakozók vagytok. Ő nem azért boldog, mert hogy mennyi sok pénz, meg minden dolgot kapott, ami ott a börtönben nagyon jól jött neki, hanem azért boldog, mert látja azt a gyülekezetet, akiket ő tanított, hogy felnőttek, hogy hálás a szívük és adakozó a szívük. Ilyen a szombathelyi gyülekezet. Héten beszéltem Melát Attilával, és náluk is hálaadó nap volt, és kérdeztem, hogy mennyi jött össze hálaadó. Azt mondja, hát egy hálaadó napon a gyűjtés olyan 1 és 4 millió forint között van. És kérdez, hogy hogyan? Hát azért, mert hogy ott úgy, hálaadó nap, az különösen úgy vannak az emberek, hogy akkor sokat szeret. Azt mondja, én mi is hálaadó napra legalább 200 000 forintot szoktunk adakozni. Azért, mert a szívük tele van hálával, és értitek? Tehát, hogy nem nehéz azért sok missziót, meg dolgot. És tudom, hogy ti is nagyon sokat adakoz, hiszen hogyan lehet ez az imaház, ha nem azért, mert adakozó a szívetek. Csak bátorítalak benneteket, hogy minden inkább megtanuljuk a hálaadást, az megelégedést, annál adakozóbbak leszünk. És minél adakozóbbak leszünk, annál inkább az Istennek az áldásait fogjuk tapasztalni az életünkbe. Ez nem logikus, de így van az Isten országába. És ezt tanulták meg a filippiek. Még egy utolsó igevers, és ezt nagyon szeretem. Azt mondja, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Tehát azt mondja, hogy az az Isten akarata, hogy mindenért hálát adjatok. Hogy megelégedett és hálás emberek legyünk. És erre nem Istennek van szüksége. Az elmúlt héten nálunk is otthon a hálaadó napon Nemesegyi Horváth Gyuri barátom hirdette az igét, és ezzel kezdte, hogy Istennek nincs szüksége a ti hálaadásotokra. Hát rögtön így néztük, hogy mi az, hogy nincs szükség, akkor miért tartunk hálaadó napot? Azért, mert nekünk van szükségünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Ezt. Mi azt gondoljuk, hogy hát adunk az Istennek egy kis hálaadást, hogy jól érezze már magát, nem? Hát szegény ott a mennyben mit csinálna? Hát unatkozik, hát csináljuk egy hálaadó napot, hogy legyen egy jó napja. De azt mondja a Biblia, hogy a ti javatokra, hogy erre nektek van szükségetek. nekünk jó az, hogyha nem elégedetlenkedünk, hanem hálátlankodunk, meg nem zúgolódunk, meg kesergünk, hanem elkezdünk hálát adni és megelégedni, és ez a javunkat szolgálja. Én ezt az áldást kívánom számotokra, örülök, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy visztek magatokkal még olyan dolgokat, amiken érdemes lesz elgondolkodni, és kívánom azt, hogy ti is megtanuljátok ezt a fontos leckét, amit Pál apostol, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Amen. Imádkozzunk most. Istenünk, mennyei édesatyán, köszönjük neked ezt a mai leckét, és köszönjük neked, hogy te vagy a legjobb tanító. Te tudod azt, hogy hogyan teremtettél bennünket. Te alkottad azokat a szellemi törvényszerűségeket, amik szerint működik az életünk, ez a világ. És köszönjük neked, hogy te arra teremtettél minket, hogy nem zúgolódásra, nem hálátlanságra és elégedetlenségre, hanem arra teremtettél minket, hogy hálásak legyünk. És köszönjük neked, hogy ez a javunkat szolgálja, hogy ettől működik az életünk igazán jól. Kérlek Isten, hogy taníts meg bennünket erre az igazságra, hogy ne csak értelemmel, ne csak az agyunkig, hanem a szívünkig jusson, hogy ebbe gyakoroljuk magunkat minden napon, a hétköznapjainkban is. És add Uram, hogy legyen kész a szívünk arra, hogy ne csak elvegyünk, hanem hogy adjunk is. Teremts bennünket ilyen adakozó szívű emberekké, akik nem csak áldásokat vesznek, hanem adnak tovább. Arra kérlek, Istenem, hogy munkáld ezt a te dicsőségedre. Amen.